Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Kálmán Péter, operaénekes, aki hazajáró vendég a világ legnevesebb opera színpadain. Végig énekelte majdnem az összes baszbariton főgonosz szerepet, és azon kevesek közé tartozik, aki imád buffó karaktereket játszani. Legutóbb ő volt Don Giovanni, a budafoki Dohnányi zenekar szcenírozott, bűvész elemekkel tarkított előadásában a Műpában. 2016 óta Alberich a Ringben, a budapesti Wagner napokon szintén a Műpában. És az idén két előadásban is gonoszkodik majd a Magyar Állami Operaházban, a Mester és Margaritában és a Hoffmann meséiben. Szia, Péter!
Szia!
Te az a atipikus művészember vagy, aki hajnalban az utakat rovod, lehetőleg valami öreg autóval, és így töltekezel. Nem lehetne valami hatalmas társasági eseménynek nevezni. Ma merre jártál?
Most a legújabb régit eladtam, és most vettem egy másikat, ami nem olyan régi, és most én akkor mindig bemegyek Pestre. Tehát, hogy vagy Pest környéke, attól függ. Tehát, hogy ne legyen, ahol egyébként sok ember van, ott ne legyen sok ember, ez a lényeg. Mert imádom, hogy nincsenek, és nincs ez az őrület, és akkor azt szeretem, hogyha ott nyugi van.
Mondjuk azért hajnali háromkor nem lehetne, igen, bármelyik területet is egy tömegrendezvény.
Nem, azért is van ez, ha ma csak 4-kor volt, és próbálom egy kicsit elcsúsztatni, vagy jönnek a próbák, és akkor hát egy kicsit többet alszom, de még nem.
Mennyivel bírod? Hány óra alvással?
Ez a korán próbálok lefeküdni, de 9-kor én már alszom. Tehát mondjuk 9:30, de attól függ, a próba van, vagy eladás, akkor nyilván nem. De akkor is fölkelek korán, hogyha este, hogyha későn fekszem, úgyhogy minél korábban fekszem, annál jobb.
Igen, mondjuk egy Wagnernél azért nem jellemző, hogy 9-kor már alszol.
Hát igen, attól függ, hogy hánykor kezdődik.
A fél életedet utazással töltötted, hiszen tényleg operaénekesként bejártad a világot, és hát a legjobb opera színpadokon léptél fel. Hogy bírtad ezt a Covid időszakot színpad nélkül, utazás nélkül?
Hát azt mindenki nagyon nehezen bírta szerintem, a kis beddepressziósodtunk, gondolom, mint ezek a művész emberek, mert nem csak mi, szerintem nagyon sokan, de hát ugye nekünk az egy-kettő ilyen stream, ami volt, ugye az se adja vissza, tudod, azt az élményt, ami ugye az élő néző, meg a amit visszaküldenek, szóval hát nehéz volt. Remélem, hogy túl vagyunk rajta tényleg, és hogy megindul.
Hány előadásod maradt el?
Nem is az, hogy hány, hanem hogy milyenek, szóval nagyon fontosak maradtak. Lett volna egy Salzburg ünnepi játékok, 100 éves, Don Pasquale lettem volna, Cecilia Bartoli Camarena, az nagyon fáj tényleg. Tehát, hogy az ugye most a Chicago Lyric Opera, ott egy Figaro házassága lett volna, ott Bartoló, tehát az nem az is a Chicago Lyric Operába is belépni, és egy jó dolog, de ez a Salzburg, ez nagyon fájt, és az úgy is nézem, hogy nem is lesz ebből új szerintem, mert valahogy szerintem a Bartoli kicsit úgy érzi most, hogy akkor ez elment, akkor mire be lehetne újra rakni, akkor ő már nagyon öreg lesz addigra, mint úgyhogy szerintem ez elúszott, úgyhogy ettől elköszöntem, csak ez ilyen rossz volt, most a Seattle-be szeremi bájt a Dulcamara, szóval azok ilyen megismételhetőek, de ez valamilyen nagyon ilyen nagy esemény lett volna.
De azért a Bartolival elég sokat szerepeltél, meg elég jóba is vagytok. Hogy jött ez a barátság,
hát
a Züri, ha ezt barátságnak
hát
lehet nevezni?
Zürich óta ismerem, hát én 2000, nem is tudom meddig, 97-től 2003-ig én Zürichben voltam tag, és akkor ott ő már sokat énekelt, és akkor nem is tudom, hogy kezdődött. De hát is ugye a férje az Olivier Widmert, én őt is régóta ismerem, aki a Zürichből, tehát így az egész brancsot úgy jóba vagyunk.
És mi volt az, ami ilyen nagy klassz szerep, ami vele nagyon jó volt?
A legjobb az a Moshe és Patrice Currier rendezte, a Salzburgban volt az is a premierje az olasz nő Algirbannak, és ami nekem ott nagy szó volt, nem is a Cecilia Bartoli, tudom, hogy ilyet nem szabad mondani, hanem a Alessandro Corbelli, aki Taddeo volt, és nekem ő egy ilyen nagy idolom, úgyhogy az nekem nagyon nagy iskola volt.
És van még idolod?
Nem nagyon, de őt nagyon szeretem. Ő azért fontos nekem, mert amiket én csinálok, abban ő borzasztóan jó. Tehát, hogy nyilván egy csomó tök jó énekes van, csak amit ez az olasz recitatíva mondás, meg a szövegcentrikusság, meg ennek a buffó szerepkörnek a punktírozása, meg a időkivárása, meg ezeket azokat ő nagyon jól tudja.
Beszélgettetek is?
Szerintem, hogyha valakit nézel, vagy próbálod ellesni azt, amit csinál, akkor. Tehát igazából ezt a nehéz elmondani, tudod, mint hogy szerintem ének technikát sem nagyon lehet tanítani. Biztos, hogy lehet, és mindenki a kardjába dől, gondolom, aki tanít. De biztos, hogy lehet jól, csak én magam még nem találkoztam senkivel, aki nekem a jól meg tudta volna, hogy mit csinálja.
De akkor hogy tanultad meg?
Nem is biztos, hogy megtanultam. Csinálom, azt valami lesz.
Hát azért valahogy csak megtanulhattad, ha ennyi helyre hívnak, nem?
Tehát a hang az egy adottság, hát azt nyilván azon az ember sokat nem tud változtatni, mert az ugye ott a torkában vannak a hangszalagok, és úgy rendezkednek, ahogy rendezkednek, de hogy a technika az valahogy egy idő után, tehát vagy beérik, vagy nem érik be, vagy az elején jó, és aztán utána elromlik, vagy nekem az elején nem volt jó, aztán utána kicsit jobb lett, az mindenkinek más szerintem. De hát szerencsés az, akinek van egy jó énektanárja, és így guidingolja, megmondja, hogy merre menjen, és miket énekeljen, és hogy csinálja, szóval én örültem volna. Nagyon sok tanárhoz elmentem, és úgy reméltem, hogy majd úgy fogok tudni fejlődni, de valahogy úgy nem is tudom, hogy most megöregedtem, és akkor vagy beleöregedtem, vagy beletanultam az egész mesterségben, nem tudom. Szóval most olyan régóta vagyok színpadon, és ugye az elején mindig filóztam, hogy ez még nem megy, meg az sem megy, meg ez sem megy, meg ez sem. De aztán utána annyit mentél színpadon, igazából az a jó iskola. Tehát hiába tud az ember az énekórán, vagy a nem tudom hol a stúdióba baromi szépen elénekelni egy áriát, hogyha kiáll három ember elé és összeszarja magát, akkor nem fog menni. Tehát akkor a legjobb technikával éneklő ember se fog tudni énekelni, hogyha az izgulás mindig levesz egy olyan bizonyos százalékot. Hát nyilván van egy pont, amikor már nem, de hát hogy mindig van az emberben valami, ugye, hogy teljesíteni kell. Tehát ott mindig azért megpróbálok azért 80-90%-ot mindig elérni.
De te izgulós vagy?
Én abszolút nem. Abszolút nem, de hát nyilván tud olyan, én mindig egy ilyen nyugodt faszi vagyok ott a többiek között, főleg a végén ugye a hajrában, tudod, az utolsó próba héten, meg akkor mindenki örjönk, és akkor én megpróbálok ilyen nyugiban maradni, mert hát ugye attól nem lesz jobb, ha idegeskedünk.
Tanultál-e új szerepet a Covid alatt?
Nem. Én baromi lusta is tudok lenni egyébként, tehát... Egy csomó minden sokkal jobban érdekel, mint az. Általában úgy vagyok, hogyha valami van, akkor azt viszonylag hamar megtanulom és alaposan, de csak úgy, hogy megtanulok valamit, mert hogy majd valahol jó lesz. Azt. Kicsit elkezdtem a Falstaffot is, mert hogy az tényleg majd úgy nagyon azt gondolom, hogy az majd úgy lesz. De,
csomóan kérdezik is, hogy miért nem énekled.
Hát az, mindig azt gondolja az ember, hogy ő még fiatal ehhez, de hát ott most már 70 éves vagyok, hát most már sokat nem mondogathatom, de nem, de hát 50.
Ripsz-ropsz 20 év, és már 70 éves lesz.
De most már lassan is azt gondolom, hogy most már énekelhetném.
De azért mondjuk a Don Pasquale sem egy tini.
Nem, és azt már régebben óta is énekelem, de valahogy a Falstaff az még az olyan, ahhoz úgy nehéz hozzányúlni.
Miért?
Szerintem nehéz úgy jól csinálni, nehéz, de most úgy érzek már magamban ugye affinitást felé.
Szerinted ez miből fakadhat, hogy mondjuk Verdit sokkal kevesebbet énekeltél?
A Verdihez ugye azért kell egy bizonyos fajta szép hang, ami ugye nekem nem nagyon van. Volt egy nagyon híres francia karakter, tenor, akit, de a nevét is elfelejtettem, de híres volt. A történetnek a lényege, hogy ez a francia karakter tenor, aki nagyon öreg korában is még énekelt, és kérdezték, hogy nem aggódik-e, hogyha ilyen nehéz szerepeket énekel, hogy mi lesz a hangjával, és akkor azt mondta, hogy nekem sose kellett aggódnom, hogy mi lesz a hangom, mert igazából sose volt. Tehát, hogy a hang nem is a mennyisége, hanem a minősége, az ugye annyira szubjektív, hogy ki mit gondol a hangjáról, tehát, hogy van akinek az a vágya, hogy ott valaki álljon és szépen énekel egy gyönyörű hanggal, van aki meg azt szeretné, hogyha valamit még úgy kap mellé, vagy nem tudom. Szóval a Verdihez azért tényleg az kell, hogy egy ilyen szép, főleg hát ugye ez az egész basszusra váltásom, tehát én igazából nem vagyok basszus, tehát én egész életemben bariton voltam, nagyon sok olyan szerepet énekeltem, főleg a Bartoli valami, ami ilyen mélyebb volt, és akkor úgy meggondolom az is hozzájött, hogy öregszem, tehát ahogy a korral ugye az embernek mélyül a hangja, és most hát nehezebbemre esik azért ezek az igazi. Tehát most például megyek Brüsszelbe a Skikit és a Tabarrot énekelni, tehát a köpenyt, ami azért mind a kettő magas, úgyhogy ott majd ugye össze kell magam szedni, de hogy mondom, kényelmesebb nekem sokkal ezek tehát maga a buffó szerep, amit nagyon szeretek, az is nagyon magas, meg a vág, az Alberich is magas tud, tehát ott is vannak azért ilyen kapaszkodós részek, de hogy úgy összességében lejjebb ment a hangom. Én sose voltam ez a szép cantabile basszus. Ugye Verdi bariton szerepeket, azokat sem nagyon tudnék szépen énekelni, ez egy egyszerű Luna Gróf, aki megáll a színpad közepén, és gyönyörű szépen énekel, azt én nem tudnám. De mondjuk egy Puccini-ből egy Scarpiát, azt mindenképp tudnék. Tehát, hogy az bennem van még szerintem.
Még szerintem, ugye Scarpia az a karakter is, amit te nagyon szeretsz játszani. Azt nagy, az igazi igen, gonosz karakter.
Igen, az nagyon, igen. Tehát az nekem majd lesz szerintem, ha lehet, hogy eljön az idő.
És arra vágysz, vagy arra jobban vágysz, mint a Falstaffra?
Nem, a Falstaffra jobban vágyom, de a Scarpiára is, tehát az mindeket. És ami most lesz az operában, a négy gonosz, az is nagyon érdekel. Tehát ez a Hoffman meséiből, ami most lesz, nem is tudom, decemberben, vagy mikor, az is egy kifejezetten jó négyes.
Mi a jó a, nem tudom, a nyolcadik, tizedik gonosz karakterben? Tehát abban még mi a kihívása az éneklésen túl?
Nem is a gonosz a lényeg, hanem hogy valamilyen, tehát nem egy szépelgő. Tehát, hogy az a karakter, amit ugye megjelenítesz, azt én szívesen csinálom, ezeket a színeket, meg ezeket. Tehát ezekbe sokkal több szint tudok belevinni, akár egy ilyen ott két külön pólusba, tehát vagy a nagyon vicces, vagy a nagyon gonoszba, hogy ezek az extrémek, tudod, tehát mind a két oldalon valami, és nagyon szeretek mindig az extrémitás felé elmenni. Az hozza úgy belőlem ki igazából ezt a, nem is tudom mit, vadállatot, vagy nem tudom mit.
És ez nagyon távol állna tőled, hogy egy ilyen szimpatikus figurát játsszál? Mert ezek a buffok se igazán szimpatikusak, inkább szánalmasak.
Hát most ugye itt volt ez a Don Giovanni, tehát ebbe is az volt a lényeg, hogy egy olyan, hogy mondjam, egy olyan konvencionális Don Giovannit én nehezen tudnék azért megvalósítani, tehát ott a kis, mint mondjuk a személyen rémje, hogy ott áll a kis cicanadrágjába, és tehát hogy azt, bár ő is egy borzasztó nagy idolom volt, tehát tényleg régen én a rongyosra hallgattam az összes lemezét, őt nagyon-nagyon szerettem, de ezt most csak azért mondom, nem mint őt, hanem ez egy nagyon konvencionális Don Giovanni volt, ahol szépen énekelt, és szóval azt nehezen tudom elképzelni azt, amikor nem kell valamit úgy kiingani jobbra vagy balra, ugye az extrémitás felé.
De ezt a saját karaktered miatt?
Tehát én sokkal jobban élek a színpadon. De például a Bartolival rengeteg, Monte Carlo-ba is ilyen Handel operákba kell énekelnem ezeket a basszus főszerepeket, és az azért csinálom egyrészt, mert nyilván, hogyha ő hív, akkor nem fogom azt mondani, hogy figyelj, ez nekem nem passzol. Viszont azok baromira nem passzolnak nekem. Tehát ha általában azok a rendezések sem olyanok, vagy nem olyan, vagy csak úgy bele kell szállnom, tehát nem rám alakították, hanem az már egy kész rendezés. És hát az, hogy elénekelem, de nem érzem azt, hogy nekem az egy nagyon nagy örömöt nyújt.
Egy opera előadásnál neked mi fontosabb? A karmester személye vagy a rendezője?
Ez nagyon átalakult az opera most, tehát hogy borzasztó fontos lett most a rendező is, meg a karmester is, borzasztó nem fontos lett az énekes, hát egy bizonyos szinten, tehát hogy én nyilván nem vagyok azon a szinten, mint aki a világsztárok, akik ugye bejönnek az utolsó nap a magára az előadásra, tehát szinte még a próbára sem nagyon jönnek az elején, és akkor minden az van, meg úgy pattognak, ahogy ők akarnak. Hát nyilván ez egy a top, akire most beszélek, nem is akarok neveket mondani, de hogy a nekem személy szerint nyilván sokkal fontosabb a jó rendezés, és utána jön be, nyilván most a karmesterek nem tudnak szeretni, de utána jön be nekem a zene, hiába hívek ezt operának. Tehát én magából a zenéből akkor tudok jól táplálkozni, hogyha az ugye nagyon alá van támasztva a rendezéssel.
Ugye ezért nagyon sokáig lefort lábú színjátszás, operaéneklés dívott, de most meg sokkal nagyobb szerepe van a rendezésnek. Te hogy tudsz játszani egy olyan előadásban, ahol ez a klasszik, ilyen állunk és éneklünk típusú rendezés
van? Nem tudok, borzasztóan szenvedek. Csináltam egyszer egy Salzburgban, és azért inkább nem is mondom, de mindegy, szóval, hogy, tehát, hogy mert nem akarok senkit megbántani, de hogy voltam olyan rendezésben a Fiera Brassban, amit én egyszerűen borzasztóan, az egyik, nem is tudom ki voltam, amely király, hogy nagyon nehezen bírom az ilyen statikus, álló. Hát a leges legnagyobb szenvedésem az nekem az volt, amikor Zürichbe, akkor már szólista voltam, és ugye stúdiósként kezdtem, és ott volt egy Don Carlos, ahol beraktak minket, és engem is, mint már szólistát. Egyébként gyönyörű dallam, tehát ha jól emlékszem, az Gregor Jóska még egy sört is fizetett, hogy ő ezt elénekelhesse, amikor jönnek a deputáték, nem tudom az, hogy a Don Carlosba flamant követtek, és ez egy gyönyörű szép dallam, de amikor ott be kellett vonulni, ott haton ott beálltunk, és egy helybe kellett állni, és szépen énekelni, tehát mindenki rajtam röhögött, mert azt mondták, hogy én voltam az egyetlen, aki középen álltam, és így hullámoztam jobbra arra, mint egy elmebeteg. Tehát borzalmas, az egy borzasztó rossz élmény volt. Tehát nagyon nehezen bírom az ilyen álló statikus éneklés. Koncerteket én nagyon-nagyon keveset vállalok, mert az nekem nem tehát azt nem tudom jól.
De hogy volt ez a sztori Gregor Józseffel? Kinek fizetett sor?
Ne, ez csak ez úgy jár körbe, tehát hogy ő annyira szerette, annyira szép volt az. Lehet, hogy nem ő volt, és most csak valamit mondtam. De hogy ő annyira szerette ezt a szerepet, hogy egyszer még mondta, hogy fizet egy sört, hogyha elénekelheti el a színpadon ezt a... Ez nagyon szép dallam, tehát tényleg szép énekelni.
Te miért fizetnél egy sört? Milyen dalért?
Hát én szerintem nem fizetnék vele. Először is nekem a sor az nem egy olyan étkem, vagy jó, itkom, okay. Vagy mi. De hogy nincs olyan, amit én olyan borzasztóan szeretnék énekelni. Én játszani szeretek borzasztóan. Az az étkem szerintem. Tehát engem az éltett, amikor én otthon is, amikor a feleségemmel idétlenkedünk, akkor rengeteg szerepet ott eljátszunk, és nagyokat röhögünk. Szóval ez nekem van egy ilyen izé, meg hogy ezt játszd el, azt játszd el, akkor így jöjjünk be, úgy jöjjünk be, mint a ilyen igazi hülyék.
Miért nem próbáltad ki a prózai színházat? Mert ugye te színész szerettél volna lenni, úgy indultál, aztán lett belőled operaénekes.
Én mindig színész akartam lenni, csak aztán arra gondoltam, hogy avval akkor valahogy hogy itt ragadok, és akkor nem tudok úgy menni, úgy sok helyre. És akkor az éneklésre arra gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz, mert akkor ebben majd milyen sokat fog utazni.
De tulajdonképpen az utazás az arról szól, hogy bemész az operába, persze, énekelsz, és ülsz a szállodába.
Semmi
nem?
Jó nincs az utazás, tehát az égvilágos. És ráadásul én még nem is vagyok egy olyan nagyon nyitott, hogy borzasztóan nyitottam, megyek a cimborákkal kocsmára, és helyde hújduló vigadás van. Igen, tehát az, magában az utazásban szerintem semmi jó nincs. Úgy jó, hogyha mondjuk, mit tudom én, együtt utazol a feleségeddel együtt utazol, és akkor ő ott élvezi az egészet, legalább ő ott nyaral. Nagyon sokat voltam egyedül is, és azért az nem egyszerű. Tehát ugye erről a részéről sose beszélnek az énekesnek, vagy bármilyen művésznek, amikor ugye kimész egy idegen helyre, és ott vagy 4 hetet, 6 hetet. Most tényleg nagyon sokat lesz, a Glyndebourne lesz most, nem először lesz ez a Brüsszel, az a Lemoné, az 3 hónap, utána a Glyndebourne fesztivál az meg 4 hónap. Szóval azért 7 hónap, szóval sok. Lemegy az előadás, tehát ugye mennek az előadások, van mondjuk 8 előadásod, és nem vagy egy nagy cimboráskodó, akkor ugye előadás és általában a kettő között 1 vagy 2 nap biztos, hogy van, tehát akkor van egy kis idő, de akkor is, amikor ugye lemegy a taps, és akkor, hogy hazamész ugye az üres hotelszobába, hogy ez az a rész szerintem, ami baromi nehéz, és erről nagyon kevesen beszélnek, mindig csak a Rivalda van meg, hogy örülnek meg a virágcsokra, már nyilván nem nekem, de hogy meg az aláírások, meg ez, és utána hazamész, rászállsz a kis biciklire, vagy akármire jöttél, és visszamész a kis szobácskádba egyedül. Tehát az énekeseknek, szerintem az éneklésnek azért egy nagyon nagy százaléka azért ez egy ilyen lelki cucc, amit az embernek kell tudnia viselni.
Azt hogy értem?
Hát, hogy tehát magában az éneklésben az ideg az sokkal hamarabb felőrlődik szerintem, mint a hang. Mert hogy egy karmester, sokkal inkább egy karmester, mint egy rendező. Tehát egy karmestere, főleg egy makacs karmesterrel azért, ha nem is nekem, de azért bőven lehet konfliktus, tehát hogy hát én azért már tényleg sok mindent láttam, meg én már nem úgy viszonyulok hozzá, de még egy fiatal énekesbe belelép egy karmester, hogy ezt miért nem csinálja, azt miért nem, ezt a hangot, ez így miért hamis, az magas, az, és akkor az ember nagyon könnyen leblokkol, és egyre rosszabb lesz, egyre rosszabb fog énekelni, egyre rosszabb. Tehát hogy ez nagyon nehéz idegileg bírni, tehát hogy mit tudom én, most egy példát mondok, a Zürichben a Szerelmi Bájtában a Nella Santival énekeltem Belkórét, ami nekem túl nagy falat volt abban az időben, tehát 97-ben, 98-ban én nem voltam erre kész, hogy egy olyan karmesterrel énekeljek, aki a Leonard Warrennel, a Robert Merrill-el és mindenkivel, a Medben, a Scalában, a Verona Jerevanban, az igazi nagyokkal dolgozott, és nem, tehát nem voltam jó, nem voltam kész, de hogy akarták, hogy azt a Pereira volt akkor az igaz, és hogy mindenképpen legyek egy Belkóra, és hát az egy szép belkántó szerep, abban nagyon szépen kell tudni énekelni, borzasztó jó legátot kell, hogy legyen, és rögtön az első áriáim, amikor bejön egy ilyen pop, semmiféle kísérlet nincs alatt, és én come pari dövet szó. Tehát, hogy és hogy nem voltam rá kész, és akkor aztán nem is tudtam elmenni a főpróbára, mert a zenekari főpróbára, mert beteg voltam. És akkor úgy volt, hogy az eladásom napján, tehát ami akkor sem volt biztos, hogy én fogom énekelni, mert ugye Santi azt akart, hogy én zenekarral énekeljem el, mert zenekarra nem énekeltem még el, és akkor a délelőtt volt, azt hiszem, egy Lombardok próba 10-től 1-ig, és akkor 3-4, amiben voltam szintén, tehát ott nem volt kimérés az énekesnek, és 3-4-kor a Santi összecsukta a Lombardok kottát, és azt mondta, hogy L'Elysir d'Amore. És ott álltam a színpadon, mert nekem kellett azt az áriát ott kvázi az este előtt elénekelni 3:45-kor. És csak bejött mindenki, hogy akkor meghallgassák, hogy akkor ez jó lesz-e, hát ott azért izzadtam. És nem is volt, de aztán estére én énekeltem, mert azt mondta, hogy este ez tök jó lesz, és annyira ideges voltam, hogy ugye már nem volt ott a technikával, meg a hanggal, meg nem tudom minden francia törődni, hanem egyszerűen csak úgy lemen, nem is tudom, hogy történt, állítok, tök jó volt. De hogy azért ehhez nagyon sok ideg kell, tehát amikor ott állsz egyedül egy színpad közepén lent egy zenekar, számodra nehéz dolgot, ma úgy értem, hogy nekem akkor egy belkórea az nagyon nehéz volt, mert nehéz volt legátot énekelni, nem nagyon tudtam. Szóval sok nehézségem volt, és hogy ez az embernek eléggé meghatározza a pályáját, amikor ilyen nagy fejberúgásokkal indul.
És volt olyan, hogy úgy érezted, hogy abba hagyod?
Nagyon sokszor volt olyan. Nagyon sok, igen. Tehát, hogy én Zürichben nagyon boldogtalan voltam, mert egyrészt a stúdióból indulni az mindig egy bizonyos handicap, mert ugye akkor ott mindig stúdiósként kezelnek, és én ott 8 évet vártam, és mindig gondoltam, hogy majd lesz, akkor mindig volt egy papagénom, meg tehát beugrottak ilyen ízek, amiknek nagyon örültem, de volt sok közép és kis szerep is. És akkor egy idő után az ember egója azért ez nagyon lemegy a sok kis szerepen, mert mindig azt mondják, hogy nincs kis szerep, de én mondom itt ebben a székben, hogy de van. Egy idő után nem megy az ember egója nagyon, és akkor azt nehéz volt meghozni a döntést, hogy én ott azt mondtam, 8 év tagság után, meg biztos anyagi háttér után, hogy én megyek, de aztán végül is jól döntöttem szerintem.
És volt szakmailag rossz döntésed?
Biztos, hogy volt. Tehát biztos, hogy énekeltem. Tudom, hogy énekeltem olyan szerepeket, amiket nem élveztem, vagy nem voltam benne jó. Most már inkább tudok úgy, vagy válogatok szívesen, hogy mert tudom, hogy mit tudok jól megcsinálni, és tudom, hogy mit nem tudok. Tehát, hogy például, mit tudom én, szívesen visszautasítok egy SK miatt, mert tudom, hogy abban nem lennék jó, az nem nekem való.
De mersz kockáztatni?
Hát nem kockáztatás kérdése, hanem amikor tudod, hogy a te képességeid valamire nem lesznek jók, akkor fölösleges a nézőket is megkínozni magaddal.
Változott-e bármilyen elvárás az operaénekesekkel kapcsolatban, amióta a pályán vagy?
Hát nagyon is. Hát ugye, amikor igen, ugye, amit mondta, hogy lecöveked lábbal, az egyrészt azért volt, mert borzasztó erős személyiségek voltak. Ugye, ahogy G. mondta egyszer egy karmesternek, hogy én arra fele nézek már, hogy a nézők fele, maga pedig erre, és arrivederci, és ott hagyta a karmestert, mert nem tetszett neki az, amit akar. Tehát, hogy ma már ilyen nincs. Most már borzasztó rendező és karmester centrikus szerintem ez az egész. Nagyon-nagyon erősek az ügynökségek olyan szempontból, hogy kikit ismer, kikivel van jobba, és nagyon sokszor azok az énekesek énekelnek, aki bizonyos ügynökségeknél van, és ott az ügynökségnek a vezetője nem tudom, ismeri, nem tudom. Tehát ez is nagyon belejátszik, nagyon-nagyon jól kell mostanában kinézni, tehát az is egy szempont lett, hogy jóképű legyél és csinos legyél, ha csaj vagy. Mert hogy ez az egész egy ilyen rendezői színház lett, hogy félmeztelenek vagyunk, fejjel lefelé lógva, kötélen a lábujjunkkal kapaszkodva énekeljük a nem tudom mi. Tehát, hogy régen azért nem volt, én azt mondták, hogy hát menj, ne hülyeskedjél, már nem fog. Mert ez mégiscsak valahol egy sport ez. Tehát, hogy azért itt kondíciód van, be kell osztani a napodat, hánykor kelsz, mit eszel, tehát, hogy mivel a tested, ez a hangszered. Én, amikor például a Kovalik Balázsra csináltunk, és már nem fogom neked tudni megmondani, mi volt az a darab, de ott a Vasút Parkban volt valami, nem tudom micsoda, ahol nekem csak prózám volt. Hát én annál egész nap mentem ide-oda, nem érdekelt, hogy mi történt, beestem oda este 6-kor, és tehát, hogy nekem nem volt ez a íze, hogy most akkor beosztom az energiámat be, mert nem kell énekelnem, csak prózám volt, azt hiszem egy mondatom volt énekbe. Tehát, hogy nekem az nagyon más érzés, de ugye ezt én azért mondom, hogy én nem tudok színészkedni olyan, tehát én nem egy színész vagyok. Az nekem egy nagy könnyebbség volt akkor. És hogy az a lényege az egésznek, hogy nincsenek ma már szerintem annyira erős egyéniségek, és átvette nagyon ez a rendezés, meg ez a karmester az irányítást, és nagyon-nagyon alacsony helyre került és most nem mondom, megint nem a top sztárokról beszélek. Elmondok egy nagyon érdekes történetet, nem is nálunk, hanem ugye volt ez a Nyetrebkós Toszka, ahol ugye ők voltak a várva várt borzasztó nagy sztárok, egészen addig, amíg észre nem vették a nézők, hogy ott ül a John Travolta a nézőtéren, mert hogy itt volt, azt hiszem, a lánya itt forgatott, majd bement John Travolta neki gratulálni, és onnantól kezdve senki nem akart annyi a Trepkóval meg a férjével fényképezkedni, mindenki Travolta. Tehát, hogy nekem az nagyon tetszik, hogy az embernek így megvan a helye a világban. Tehát, hogy hiába a Netrebko az egyik legnagyobb mai énekes, mégis, hogyha egy John Travolta bejön a képbe, akkor egyen hátrébb lép, és nyilván van olyan valaki, hogyha bejönne a képbe, akkor a John Travolta lépne egyen hátrébb. Nekem ez nagyon tetszett ez az egész.
És téged zavar, hogyha van valaki a színpadon, aki előrébb van az operaénekesi ranglistán?
Nem. Tényleg van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy nincs kis szerep, az arra értik, hogyha megnézel egy filmet, vagy megnézel egy színdarabot, vagy megnézel egy operát, az mindig azon bukik el, hogy egy statiszta mondjuk baromi béna, te vagy valaki. És hogyha nyilván minden szereplő baromi jó lenne, és nyilván meg tudnák fizetni azt, hogy minden egyes szereplő marha jó lenne, akkor lenne egy marha jó lenne. Mert mindig a leggyengébb láncszemen bukik el. Hiába énekel valaki egy szupercét erről, amikor hátul lehet valami röhögni. Tehát, hogy van olyan, hogy jól kell megcsinálni egy kis szerepet, ez mindig inspirálja az embert, hogyha valaki nála sokkal jobb. Tehát sokkal könnyebb még jobbnak lenni, hogyha van melletted valaki a színpadon, aki téged húz. Sokkal nagyobb energiát kell belefektetni, hogy neked kell húzni. Tehát és a legjobb az, amikor mindenki húz. Akkor lehet egy nagyon jó előadást csinálni, amikor mindenki úgy érzi, hogy ez az, és úgy tolja, és úgy nyomja, és akkor nagyon jó lehet.
Beszéltem már a Don Giovanniról, amely a Műpában volt egy pár hete, és a budafoki Dohnányi zenekarnak volt a produkciója. Fönt van a YouTube-on, tehát meg tudják nézni azok is, akik nem látták a Műpában. Ez egy, ugye azért Don Giovannit általában ilyen, várjál, hogy mondjam?
Amorózó.
Igen, ők szokták játszani, és...
Ez volt az egész cél.
Oké, értem, de hogy mikor először a rendező Hábetler András azt mondta, hogy na hát, Péterkém, akkor te leszel a Don Giovanni, akkor... Nem kérdeztél vissza?
Nem, mert én tudtam, hogy biztos, hogy valami, mert ő ismer engem, hát ugye gyerekkorunk óta barátok vagyunk, tehát hogy ő nyilván tudja, hogy én mit tudok, meg mit nem, tehát tudtam, hogy ha ő valami ilyesmit szeretne, akkor annak megvan az oka.
Tehát ez rögtön azt mondtad, hogy oké, csináljuk.
Igen, igen. Tehát ott magával a felkéréssel aztán volt, tehát hogy nem voltam biztos, mert egy itthon leszek, de aztán itthon lettem, ugye, de maga az, hogy azt mondani, hogy én nem vagyok egy, mert nyilván egy SK miatt is meg lehetne úgy csinálni, hogyha ezt rám alakítják, de hát azért annak kisebb az esély, hogy fölkerüljön engem egy SK Mio-ra, majd a Carmen című operának az a cím, hogy SK Mio, és rám alakítják. Tehát ez nyilván nem így van, de azt tudtam, hogy ezt úgy fogja tekerni, megforgatni, hogy ez jó legyen.
Ugye ez a Don Giovanni egy csipola tulajdonképpen, és a mágiáival fonja az ujjai köré a nőket. Ungár Anikó tanította nektek ezeket a mutatványokat. Volt neked bármiféle affinitásod a bűvészkedéshez?
Hát ezeket igazából csak el kellett lesni, hogy ezeket hogy kell csinálni. Tehát nyilván vannak olyan trükkök, amiket mi nem tudnánk megcsinálni, de hát szerintem olyan trükköket állítottak oda be, amit még a mi hülyék is meg tudunk csinálni, és akkor ez úgy valahogy sikerült. De hát nyilván az is egy szakma, szóval.
Mondasz egy pár példát, hogy miket kellett csinálni? Hát annak is, nem, aki nem látta?
Dobozban nincs senki, és akkor egyszer csak ott van, átöltözik, akkor volt a ketté fűrészelős, karddal leszúrom, ketté nyitom, az, aki a nagyon jó pofagé. Kis virág, nagy virág kijön, gyűrű előtt tűnik, nem tudom aztán ebből ott mennyit lehetett látni, de volt egy pár. Igazából nem nagyon sok, meg kötéllel megkötöm, és akkor bilincset átrakom egyikkel, rajtam van a bilincs, és akkor a másik, gyorsan átrakom a lepoleróra. Szóval, hogy én meg ilyen szabaduló, művészetes, köteles dolgok voltak benne. Nem volt nagyon sok, csak olyan kicsit meghatározó volt.
És nem volt megterhelő a téneklés mellett, hogy még ezzel is kellett számolni?
Nekem semmit, tehát én ezeket a kihívásokat szeretem, tehát nem, egyébként nem volt megterhelő. Nyilván az éneklésben szerintem az a nehéz, amíg te elénekeled azt az egy mondatot, amíg most mondasz egy hosszú mondatot, és az, hogy mennyire szeretlek, édes drága kincsem. Ezt nem tudod úgy igazából melyik részre rakod, mennyire szeretlekre, tehát a magát, az emóciót, vagy a kincsem, mert ugye ez egy hosszú, egyoldalas frázis, amit énekelsz, miközben te kettőt lépsz, és ha kettőt lépsz, és már nem nézel a karmesterre, de ugye megfordultál, és nem hallod pont jól az elekat, már nem vagytok együtt. Tehát én nagyon szeretem ezeket a kihívásokat, úgy ezeknek úgy megfelelni, hogy én szívesen eszem is a színpadon, tehát én ettem papagénoként egy egész csirkét megettem meg, nem is tudom, ja, Seattle-ben meg kellett innom, hát legalább 3 liter bort az egyik ária közben a borospince áriába. Szóval, hogy én ezeket szeretem, ezeket a kihívásokat, mert ez nagyon szereti a néző. Tehát látja, hogy ott valami trúváj történt, amit abszolvált a színész vagy énekes bárki legyen az, és azt ők nagyon értékelik. Tehát én kifejezetten szeretem ezeket a kunsztokat.
És attól nem félsz, hogy mit te félrenyelsz, vagy nem tudom, megakad a torkodon a éneklés közben?
Nyilván enni. Ennek is van egy technika, hogy amikor énekelsz, akkor hogy oldalra rakod, de hát nyilván nem veszélytelen, szóval, de hát éljünk veszélyesen. Szóval.
De akkor te azt is szereted, nem, ha fentről lógatnak? Tehát mindaz, amit mondtál, hogy másfajta az opera játszás.
Én akkor szeretem egyébként, tehát hogyha van, tehát azért csak, hogy most egy nagyot mutassunk, és fejjel lefelé engedünk be valakit, azt én nem nagyon szeretem, meg értelmét se látom. Akkor, hogyha ennek van valami mondani valója, és ehhez az kell, hogy te egy kötéllel beereszkedve gyere be, és az tök jól néz ki, és van mögötte valami, akkor nagyon szeretem, akkor szívesen meg is csinálom. Tehát engedtek engem már le a Vocekbe valahol, Zürichbe, hogy ott egy vinyognom kellett ott fönt egy át, na abban semmi jót nem találtam, ott le kellett mászni valahonnan. Az nem is volt egy napszerep, nem is emlékszem, hogy hívtak. Mindegy, összesen 6 hangod van, de a végén egy A. És akkor mindenki az a röhögött, hogy mennyire nem tudom, nem volt ám, sose volt ám fönt, és akkor ott egy ilyen halálkukorékolás sikerült magamban. De mindegy, szóval, hogy annak semmi, abban semmi jó nem volt. Ami mögött van valami, azt én nagyon szeretem. Hogy azért, hogy meg kell küzdeni, hogy egy ilyen, az is egy olyan, hogy mondjam ezt, tényleg, mint egy ilyen bűn, tehát, hogy meg tudtad csinálni, tehát, hogy te tudsz úgy énekelni, miközben megeszel egy csirkét, és közben azért énekelsz rendesen.
És mi volt még így akcióban olyan, ami kihívás volt?
Színpadon öltözéstől nagyon sokan félnek, mert ugye sose abba a gomblukba fogod begombolni, mert ugye kell nézni a karmestert, kell hallgatod. Tehát, hogy a színpadi öltözés egy ilyen full öltözést, azt nem szoktuk szeretni, mert hogy az bár nem tűnik nehéznek, azt olyan elegánsan csinálni, hogy ne folyamatosan a gombokat nézd, miközben énekelsz, hogy most mellé gombolom-e, vagy nem nadrág, hózentrógá. Volt már olyan, hogy föl kellett egy frakkot venni, egy nem tudom milyen ruhából, és akkor azoknak a bekapcsolása, a nyakkendőt hátul, a megkötni, hogy az pont sikerüljön, ami banális dolognak tűnik egy öltözőből megvilágítása, de amikor a fejeden van az összes reflektor, és semmit nem látsz, hogy ott is éppen a hátad mögött mi, azok tudnak ügyetlenek lenni.
És azt is kihívásnak tartod, vagy azt is élvezed, hogyha valami váratlan helyzet történik az előadásban?
De én nagy váratlan helyzet elő vagyok, meg én nagyon tudok röhögni, tehát az a baj, hogy én nehezen tudom abba hagyni a röhögést, mentem én már ki színpadról, úgyhogy nem tudtam, de azt hiszem egy sevillai borvé volt itthon, tehát a Klein Ottokára volt valami jelenetünk, amikor én még borvét énekeltem onnan, de hogy nagyon szeretem, én nagyon szeretem a színpadon a röhögést, nehezen tudom abba hagyni, tehát az bennem a veszélyes.
Mindegye például, hogy a hongkongi film harmonikusokkal zenélsz Wagner operában, vagy a Műpában, a Wagner napokon. Ugye az Alberich szerepét énekled a Ringben, az 2016 óta.
Nyilván az embernek vannak ilyen presztízs kérdései, hogy milyen karmesterrel, milyen zenekarral énekel, hol, mert ugye akkor az bekerül az önéletrajzodba, és akkor egy ilyen rádióinterjú alkalmával azt el lehet mondani, hogy amikor ott Hongkongban. De igazándiból szerintem mindegy, csak hát ugye az ember örül, ha fel tud mutatni olyan dolgokat, hogy ő már ebben is éneket, meg avval is éneket, meg itt is éneket, meg ott is éneket, de maga a szerepről való elképzelésed az szerintem nem nagyon változik. Tehát ugye az is egy ilyen hibaforrás szokott lenni, hogy az ember, hogyha esetleg olyan rendezővel találkozik, akinek nem sok ötlete van, mert hát ilyen is van azért, akkor ugye elkezdi ezeket a kliséket rakosgatni, amiket ő eddig úgy gondolt a szerepről, és akkor azt úgy hagyják, akkor azt úgy csinálod, és ez nem feltétlenül lesz jó. De hogy, hát mondjuk pont ez, azt hiszem, ez a Hongkong, ez egy koncert volt, és mondom, hogy a koncertek az nekem nagy ellenségem.
Azt nyilatkoztad egyszer, hogy Alberich szerepe abszolút nekem íródott. Mennyiben találsz párhuzamot egy megkeseredett, kisebb rendűségi komplexussal bíró, hatalomra vágyó törpével, aki ellopta a Rajnai Sellőktől a gyűrűt, és különböző sztorikba keveredik bele?
De az Alberichben is szerintem én valószínűleg arra gondoltam, hogy nekem ezek az extrém irányba menő érzelem, nyilvánítások vannak rám jó hatással. Tehát, hogy egyrészt inspirálnak, másrészt olyat tudok én akkor szerintem átadni a nézőnek, amitől ő meghökken, vagy váratlanul, vagy nem érti, vagy nagyon jó hatással van rá, vagy nagyon rossz hatással van rá, és nekem kellenek ezek a úgymond szélsőséges dolgok, mint sem az, hogy ott álljak és szép legyek. ami nyilván nehéz az én szempont, de hogy nem is maga az Alberi karakter az is, hogy az a szélsőség, tehát ahogy gyakorlatilag a szívét kitépi, és a, tehát hogy mondom, tehát ezek a, meg amikor megátkozza a végén, tehát az utolsó átok, amikor tényleg én úgy leköptem, emlékszem, hogy leköptem a, nem is tudom, ez éppen aktuális Votánt, hogy ezek az érzelmek, ezek, amikor felszabadulnak, tehát úgy érzem, mint egy ilyen kisebb, ilyen robbanás, ami ott a színpadon van. Tehát mikor egy ilyen vulkán, tudod, úgy szép lassan, hogy feljön, és akkor úgy felzubog. Tehát van minden, azért is terhel meg engem nagyon bizonyos szempontból a fellépéseim, én sosem tudom úgy félgőzzel. Tehát, hogy amikor ordítok a Don Giovanniban, éppen hátul verem a Mazettót, és ugye csak a hangokat lehet hallani, az is a torkom szakadtával ordítok. Tehát az nyilván nem tesz jót a hangnak, se gondolom én, de hogy én nagyon nem tudok úgy vissza, a Don Giovanni alatt is ugye én megfogadtam, hogy akkor lesz a főpróba, mert ugye egész héten próbáltunk zenekarra, a főpróba nyilvános volt, és aztán utána az eladás másnap rögtön, és akkor megfogadtam, hogy hát akkor majd. De én nem bírtam, tehát ugyanúgy ordítottam torkom szakadtából, egyébként mindenki nagyon szépen énekelt, de hogy nem bírom tűrtöztetni magam. Főleg a nézők vannak, mert ugye ez az exhibicionista önmagam, ez ahogy úgy kirakom az egészet, az főleg most, hogy már megint vannak nézők, az nehéz úgy leszűkíteni.
Nagyon zavart, mikor nézők nélkül énekeltetek?
Nagyon. Nagyon. Hát akkor is megpróbáltam kivetkezni önmagamból, mert az a lényegem. Nem adhatok mást. De hogy nagyon rossz, amikor nem látsz ilyen csillagos szemeket, meg nem veled sóhajtanak, vagy az a csönd, de az a csönd, amikor ott ül, itt az Alberichnek az átkába, emlékszem, amikor úgy van egy ilyen zihálós rész, és akkor úgy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú szünetet tartok, és akkor tudod, hogy érzed azt az ilyen néma csönd, nem tudom, 1000-en, vagy 2000-en, vagy 1500, szóval mindenki csöndben van, mert és hiába van teled, akkor is csönd van, de azért nyilván az a csönd, amikor a megdöbbenéstől csöndben vannak, vagy egy üres színpad, vagy üres nézőtérnek énekel, az nyilván nem ugyanaz a csönd.
De azért egyen jobb volt, mint nem énekelni, nem?
Egyen jó az, igen.
Köszönöm szépen, Péter.
Hát nagyon örültem.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető, Szemere Katalin. Viszonthallásra.